Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A vidéki és más hátrányos helyzetű közösségekből érkező tinédzserek hozzávetőleg 80%-a szeretne egyetemre menni, de több mint egy negyedük attól tart, hogy nem sikerül az érettségi vizsgája. Minden harmadik diák fél attól, hogy a családja nem tudja anyagilag eltartani, ha egyetemre megy. A legtöbben az egyetemi években párhuzamosan dolgoznának is. A csendőri, a rendőri, valamint a katonai pályát kínáló felsőoktatási intézmények a legvonzóbbak ezen diákok számára. Ez a World Vision Románia felméréséből derül ki, amely szociológiai szempontból nem tekinthető megalapozottnak. Néhány száz vidéken élő diákot kérdeztek meg, de arra jó, hogy rávilágítson strukturális problémákra, amelyekről beszélni kell. Ezt tesszük a mai Naprakészben dr. Dávid László egyetemi tanár, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektora a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, tanár úr.
Jó napot kívánok!
2020-as hivatalos adat, tehát a World Vision Romániai a szociológiai szempontból nem egy megalapozott felmérés, ez viszont hivatalos adat, hogy a vidéken élő 30-34 éves lakosságnak mindössze 7,8%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A vidéki egyetemi lemorzsolódás az egyik fő oka annak, hogy alacsony a vidéki diplomások aránya, pontosabban a vidéki középfokú oktatási egységekben körülbelül másfélszer nagyobb a lemorzsolódás, mint a városiban, és ez folytatódik egyetemen is. Van megoldás?
Most először hadd mondjam el azt, hogy Pletrit, a kolléganőnk több évtizede foglalkozik a különböző iskolák rangsorolásával, az iskolákban történt lemorzsolódással. És megállapította, évek óta megállapította, hogy óriási szakadék alakul ki a városi és a vidéki iskolák között. Immár a szakadék ott van, hogy a peremvárosi iskolák és a város központi iskolái között is kialakul ez a szakadék. Ergo ebből egyértelműen következik, hogy a vidéki iskolák, a peremvárosi iskolákon lévő lemorzsolódás roppant nagy. Azt látjuk egyébként az érettségi eredményekből is, mert hogy a nagy iskolák, most már a magyar iskolákra gondolok, abban lévő érettségi eredmények általában majdnem 100%-osak, tehát 100%-ban átmennek és jó eredménnyel, míg a következő kategóriában lévő iskolákban az átmenő arány az 33%. Tehát, és a harmadik kategóriát ne is említsem, mert az a majdnem 0%-ot jelent, tehát ebben a történet nekünk az lenne a feladatunk, hogy a vidéki iskolákat, a peremvárosi iskolákat valahogy megerősíteni, nem a felvételit, vagy nem a érettségit lehozni arra a szintre, hogy ők is átmenjenek, mert az nem hiszem, hogy megoldás lenne, hanem valamilyen módon odahatni, hogy ezek az iskolákban lévő oktatás megfelelő szintű legyen.
Ilyen iskolának számítanak a kisvárosi liceumok is?
Bizonyos tekintetben igen. Tehát ott sem érik el a elit iskolákban lévő átmenő százalékot a diákok. Viszont egyértelmű, hogy valahol a kettő között van ez a történet. Tehát igazából több oka is lehet ennek. Hát egyszer nézzük meg azt, hogy mekkora tanár hiánnyal küzdünk. Ez a tanárhiány ilyenkor az történik, hogy a városi elit iskolákba betömörülnek a viszont jó tanárok, és ami marad, az...
Hát ott van sikerélmény, nem?
Hát egyfelől sikerélmény, de sikerélmény akkor is lehet, amikor egy olyan gyereket hozok fel egy nagyon jó szintre, aki addig nem teljesített. Hát én most személyesen hadd mondjak egy példát. Valamikor 30 évvel ezelőtt megkértek még Sepsi Szent Györgyön, hogy segítsek egy olyan diáknak matematikából, aki bokott meg. És leültünk, és beszélgettünk, és segítem, a végén matematika tanár lett belőle. Tehát itt is megvan a sikerélmény. Tehát ezt úgy kell kezelni, hogy egy gyenge gyereket felemelni néha sokkal nehezebb, mint egy jó gyerekkel dolgozni. Természetes, hogy mind a kettőnél más és másként kell megfogni a történetet. De hát igazából mind a két esetben megvan a sikerélmény, hogy a nem olimpiászokat nyer az a gyerek, az most nem ez számít, hanem az számít, hogy általában a teljes iskolai fiatalokat, tehát a teljes populációt készítsen fel egy olyan szintre, hogy utána megállják a helyet.
Igen, sok sajnos számít az is, hogy olimpiász nyerje a gyerek, hogyan teljesít a diák egy versenyen, mert hogy a tanár annak függvényében jogosult érdemfizetés.
Egyfelől ez, másfelől a megítélése a tanárnak ugye, és sok esetben én hallottam azt a kritikát is, hogy a tanárok túlságosan sokat foglalkoznak, egyes tanárok a olimpiászos gyerekekkel, elhanyagolva az osztály többi részét. Most már ez persze tisztelet a kivételnek, de egyértelmű, hogy ez a jelenség ez megvan. Viszont itt most nem azzal állunk szembe, hogy nincs elég jól teljesítő olimpiászos diákunk. Hát nézzük meg, Romániában nagyon sokan vannak, akik nemzetközi versenyeken is megállják a helyüket. Ezt most kis elkeseredéssel mondom, mert őket rögtön levadásszák külföldi cégek, vagy akár külföldi egyetemek, de akik itthon maradnak, azokat fel kell emelni egy olyan szintre, hogy meg tudják ezt a társadalmat valamennyire változtatni. Legyenek igényeik, legyen lehetőségük arra, hogy jó munkahelyet kapjanak, hogy egyetemet végezzenek ad abszurdum.
Térünk vissza a vidéki diákok, vidéki gyerekek kitörési lehetőségeire. Románia az utolsó helyen áll az Európai Unióban a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok arányát illetően. 2021-ben 25%-os volt az arány, míg az Európai Uniós átlag 40%, ami nyilván összefügg az iskolai, általános iskolai lemorzsolódással, amiről beszéltünk. De hogy közben az is eszembe jut, hogy volt olyan időszak, amikor arról beszéltünk itt Romániában, hogy hát nem kell mindenkinek egyetemet végezni, nem kell annyi egyetemista legyen az országban.
Hát ez, még ma is vannak ilyenek, akik ugyanezt fenntartják. És én emlékszem a Sapiencia alakulása előtti vitára, amikor megállapították, hogy itt nincsen szükség egy olyan egyetemre, akik a vidékieknek a segítségét kell szolgálják, hanem olyan egyetemre, elit egyetemre van szükség, ami kiegészíti a már létező egyetemi
oktatást. Jelent ez, hogy elit egyetem, hogy NASA kutatókat képezünk?
Olyan pontosan azokat a hallgatókat tanítja még egy keveset, akik már egyetemre járnak, és különböző ilyen háttérintézményekkel elősegíti a képzésüket. Mi időközben észrevettük azt, hogy nem csak erre van szükség. Tehát sokkal, de sokkal többet segítünk a közösségünknek akkor, hogyha azoknak is lehetőséget biztosítunk egyetemre járni, akik vagy anyagilag nem bírnák meg más, mert hogy sokan vannak ilyenek, vagy lehetőségük nem volt elmenni akár Kolozsvárra egyetemre. Nagyon heterogén ez a történet. Most hadd mondjam el, hogy például Csíkszereda egy ilyen régió központjában van. Nagyon, ha nem lenne létezne ott a Sapiencia, akkor azok a hallgatók jó nagy többsége, akik ott tanulnak, nem lett volna lehetőségük egyetemre menni.
De nem lett volna lehetősége egyetemre menni, mert anyagilag nem engedheti meg magának, vagy azért, mert nem üti azt a szintet, ami Kolozsváron elvárnak.
És is. Elsősorban anyagilag. Mert hogy Kolozsváron a lét...
Nyilván albérlet, étkezés, utazás...
Sokba kerül. És nem mindenki teljes ösztöndíjas, hogy ezt megkapja. Ugyanakkor fogadjuk el, hogy a vidéki iskolákban lévő felkészültsége egy hallgatónak lehet, hogy nem elegendő, hogy megbírja az egyetemet, és ott nézzük meg, más és más szemszögből nézi egy állami egyetem ezt a hallgatót, és másként a szapiencia. Hadd mondjam el a nagy különbséget. Egy állami egyetemen, és ahol mi is voltunk, hát azt mondják, hogy hát fiam, lányom, hogyha nem tanulsz, akkor széles a világ, mehetsz máshova, tehát nem kell itt maradnod. Mi meg mindent megteszünk azért, hogy felzárkóztassuk. Kezdve attól, hogy extra kreditpontokat írunk ki neki, kezdve attól, hogy megsegítőket tartunk. Megsegítőt tartunk már érettségi előtt is, hogy sikeresen érettségizzenek, ingyen bérmentve mindenkinek, aki bejön románból és matematikából, ugye ez a két nehéz tantárgy van. És mindent megteszünk azért, hogyha lehetősége van, zárkózzon fel, ne veszítsük előt első éven, másodéven, mert roppant nagy veszteség. Egy olyan fiatalt elveszíteni, aki bejött az egyetemre, elképzelései vannak, hogy mit is szeretne tenni, de végül nem fog végezni. Ez ma a Románia egyik legnagyobb gondja, nagyon sok egyetemen, tehát vannak persze szakok, ahol egy kicsi a lemorzsolódás, de akár nálunk is, ez a lemorzsolódás majdnem eléri az 50%-ot a teljes képzés alatt. Hát a diákok felét elveszítjük. Hát valamit kell tenni, és bizonyos tekintetben állami egyetemeken látom ugyanezt a helyzetet, hogy a lemorzsolódás akár eléri a 75%-ot. Tehát alig-alig végeznek. Persze lehet ezt mondani bizonyos szakoknál, hogy annak értéke van, hogyha egy adott tudásszinttel végez valaki, mondjuk egy informatikus, mert
hát,
hogy akkor...
Hát egy orvos, én nem szeretném, ha egy olyan orvos műtene, aki ötössel bukdásolta át az egyetemet.
Igen, de hát ha történetesen egy olyan alapképzés hiányzik, amit ha megadtunk volna neki első-másodéves korában, akkor 9-10-essel végzett volna. Tehát ha valaki leszakad, akkor eleve tanulásban is, de társadalmilag is roppant nehéz a felzárkóztatás, mert hogy ő bekerül egy olyan kategóriába, ami a futottak még, és onnan ki kell törjön.
Ennek a leszakadásban itt van családi felelősség, egyéni felelősség, valamint közösségi, állami felelősség? Vagy melyik a nagyobb? Lehet itt súlyozni?
Állami felelősség, vagy ugye akár egyetemi felelősség az, hogy foglalkozunk az ilyen diákokkal. Lopva kell megtanítani, megszeretetni valamit. Családi felelősség talán csak annyi, hogy nem látta azt a jó példát, hogy mennyi erőfeszítést kell befektetni abba, hogy elérjek valamit az életben. Sokan azt hiszik, hogy és ez nagyon jellegzetes, hogy annak idején, amikor mi egyetemisták voltunk, akkor egész szemeszterben tanultunk, és még a szesszióban jól ráhúztunk egy pár hetet, vagy amennyi időnk volt a vizsgára. Most azt látom, hogy a hallgatók tizede ennyit nem foglalkoznak a tananyaggal, akár évközben, és az egyetemnek rá kell vennie házi feladattal, mindennel, hogy egy olyan környezetet alakítson ki, hogy naponta kell foglalkozni ezzel, mert hogyha meghallgatott hónapokkal ezelőtt egy előadás, majd eljön vizsgázni, akkor az nem fog sikerülni. Tehát egyértelmű, hogy ez közös felelősség, szemléletmódi gond van ezzel, és ezt közösen kell megoldani. Persze most mindenki azt gondolhatja, hogy itt van ez a művelt Románia program, amit a törvény, a tanügyi törvényben is benne, és ez mindent megold karikacsapásra. Nekem fenntartásaim vannak ezzel, hogy a teljes egészében át tudjuk alakítani ezt a tanügyi rendszert, mert hát nézzük meg, a finn, az észt példa is, a nyugati államokban lévő példa már óvodáskorukból megszeretteti azt a közös foglalkozást is, felkelti az érdeklődésüket. Tehát valójában az önálló munka, az érdeklődés az, ami a megváltó, az, ami a meghozza, nem a kényszerítés hozza meg ezt a dolgot.
Két megjegyzés, mintha a tudásnak említette azt, hogy ön, akkor, amikor ön volt egyetemista, akkor hogyan álltak hozzá az egyetemi tantárgyakhoz a diákok, mennyit tanultak évközben is, nem csak szesszióban. Most, mintha a tudásnak nem lenne akkora presztízse, ha úgy tetszik. Nem az a fontos, hogy tudjál, hanem az, hogy minél hamarabb érvényesülj, úgy, ahogy menjen az élet, menjen a szekér.
Vajon? Én ezt a felteszem a kérdést, hogy az igazi érvényesülésnek nem a tudás az alapja.
Csak, hogy nyilván ez nem, én is így gondolom,
csak,
hogy
nem
az...
látszik. Tehát ebben a társadalomban nem látszik ez a jó példa. Tehát nem azokról beszélünk sokszor, aki ezt hordozza magában, aki a tudás alapján nagyon jól érvényesült. Én megértem azt, mert hogy lehet, hogy a napi szinten nem az jelenti a vezető hírt. Sokkal inkább mások jelentik ezt. Viszont tényleg a műveltséget, a tudást a megfelelő helyen kezelik sok esetben a alkalmazásnál, az olyan cégeknél, mert az alap érdeke neki az, hogy egy megfelelő tudást kapjon. Én ebben most nagyon várom, hogy ugye ez megjelent a duális oktatás törvénye, hogy ez most mit hordoz benne, mert erre rég nagyon nagy szükség volt. Tehát valójában egy olyan fiatal, akinek megadjuk a lehetőséget, hogy dolgozzon és mellette végezzen, azt rászoktatjuk a munkára, rászoktatjuk arra az értékrendre, ami egészen más is. Nézzük meg, sok esetben vannak olyan egyetemisták, akik végeznek, megkérdem, hogy na mit is fogsz csinálni a jövőbe, és azt mondja, nem tudom. Tehát egy tudatos társadalmat kell ebben a tekintetben, vagy tudatos fiatalságot kellene nevelni, és nézzük meg ebben a felmérésben is, hogy nagyon sok olyan fiatal van, akit megkérdeztek, hogy mit is akarsz a jövőben elérni, és azt válaszolták, hogy még nem tudják.
Dr. Dávid László egyetemi tanár, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektora, a Napra Kész vendége. Maradjunk ennél a témánál. Van egy Eurostat felmérés, miszerint Romániában Románia az az európai ország, ahol a legtöbb fiatal nem a végzettségének megfelelő területen dolgozik. Tehát az, amit ön mondott, hogy elvégzi az egyetemet, vagy egyetem közben azt mondja, hogy hát nem tudja, hogy ő mit fog dolgozni. Számomra az a kérdés, hogy rossz képzést választanak, vagy pedig nem a megfelelő szakok vannak felfuttatva az egyetemeken. Vannak sztárszakok, de közben nem is arra lenne szükség a munkaerőpiacnak.
Fogalmazok úgy, hogy annak idején volt, hogy dzsungel vagy vadkapitalizmus van az oktatásban. Tehát nem egy tudatosan megtervezett oktatás van, aminél az történik, hogy az igazán keresett jó szakokra több helyet hirdetünk meg, és a másokra meg bizonyos
esetben... De ki keresi ezeket a szakokat? A diák keresi? A szülő keresi? Vagy pedig a munkaerőpiac keresi?
Nem, a munkaerőpiac nem keresi azokat a szakokat.
De nem ez lenne a legjobb?
Biztos. Nagyon jó lenne, tehát, de neki ráhatása kellene legyen azzal, hogy beleszóljon, hogy milyen szakokat hirdetünk meg.
De nem kettőnál ez a vásár, hogy az egyetemek is konzultáljanak a cégvezetőkkel, az egyetemek is nézzék azt, hogy nem az a fontos egy egyetemnek, hogy az egyetemi padsorokból kikerülő diákok minél nagyobb arányban a végzettségüknek megfelelő területen helyezkedjenek el, minél nagyobb arányban legyen jó fizetésük, stb. Stb.
Jó, csak hát ez egy piaci történet. Van A és B szak. A B-szakot óhajtanák a cégek, de sok tanulást, odafigyelést igényel. A A-szakot könnyebben el lehet végezni, és már egyetemi diplomán van. És akkor adott esetben az A-szak az jól hangzik, szép a neve, mert hogy ugye az egyetemek képesek erre, hogy olyan neveket adjanak bizonyos szakoknak, ami nagyon vonzó, és akkor azt megrohanják. Most egyetem tudatosan leépíti azokat a potenciális hallgatókat, akik feltöltenék a szakot, hát ez gazdaságilag, ez öngyilkosság sok esetben. Ergo maradnak ezek a szakok. Persze, megadják a lehetőséget más szakra is, de az igazán munkás szakokat nem keresik olyan sokan. Hát nézzük meg ebben a jelentésben, én nagyon elkeseredtem, amikor azt látom, ugye, hogy nem csak arról van szó, hogy rendőri, katonai pályára jelentkeznének a legtöbben, és orvosnak utána, hanem az, hogy mérnök, informatikusnak olyan kevesen jelentkezik, hogy a társadalomnak nem ez lesz a struktúrája, ez nem lesz egy egészséges struktúra. Ugyanak, tehát valójában az, ami anyagi értéket termel ebben a társadalomban, olyan kevés szakemberünk lesz, és hogyha elvándorlást is rászámítom, akkor még kevesebb, amit igazán a társadalom nem tud átélni. Tehát azzal kell szembesülnünk, hogy fokozatosan leépítjük azokat a irányvonalakat, azokat a szakokat, amelyekkel egyébként nem csak anyagi javakat lehet tervelni, nagyon jól megfizetik, csak hogy ez az egyetemista szemében még nem látszik, az messze van. Tehát mindenki tudja, hogy itt Romániában is egy informatikus nyugati cégekkel, vagy nyugati fizetésekkel összemérhető keresete van. Igen ám, de ez mikor lesz meg? Amikor elvégzem azt a szakot, ami elég sok munkát igényel, befektetést igényel, és utána egy nagyon biztos, nagyon jó élete lehet.
El kell végezni azt a szakot, mert hallani arról is, hogy a cég alkalmazza diploma nélkül is azt a diákot, aki tud.
Nem kell elvégezni, sőt, Kolozsváron bevezették azt, hogy egy 6 hónapos gyors tarpalóval programozónak bárkit felvesznek. Tehát fogadjuk el, hogy a programozás, a kódolás, most már idézőjelbe, az nem igényel egyetemi tudást. Az nem igényel különösebb gondolkodást, ezt esetenként még gépek is el tudják végezni, és ugye itt van. Tehát valójában az nem jelenti a csúcsot. Az igazi egyetem, az olyan algoritmus elméletek, olyan technológiák ismerete jelenti, amire rá tud építeni, tovább tudja tanulni, napra készen tudja tanulni. Egy kódoló vagy egy informatikus, ilyen informatikus az kiég 10 év alatt, 15 év alatt. Tehát már jön egy fiatalabb, aki gyorsabban üti a billentyűket, jobban gondol. Tehát valójában ez történt a Szilícium-völgyben, és amíg fiatal voltál, addig keresett voltál, aztán utána, hogyha nem építetted ki magadnak a jövődet, akkor nem, 40 évesen már idős voltál. Most ugyanezt látjuk itt is, ezeknél a fiataloknál, akik akár nem végezték el az egyetemet, vagy nem rendelkeznek olyan tudással, amire lehet hosszú távon építeni. Az egyetem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy 100%-osan csak naprakész technológiát tanítunk, hanem megalapozunk egy olyan alapot, amire ő maga, saját maga tud építeni, saját maga tudja fejleszteni magát.
Van, aki megalapozza, itt szó volt korábban a tanárhiányról. Egyetemen van tanárhiány? Van, aki képezzen informatikust, vagy azt mondja az informatikust, vagy a kódolót képező tanár, hogy elmegyek inkább én 2-szer annyiért az IT céghez, és nem kínlódok egyetemen.
Nem 2-szer annyiért, 4-szer annyiért, vagy 5-szer annyiért. Tehát ekkora a különbség. Persze itt az a kérdés, úgy tevődik, van-e elhivatott tanár? Tehát aki úgy látja, hogy jóval kevesebbet is megvan. Na most az egyetemek ezt tudatosan kell fejlesszék, tudatosan kell megkeressék. Tehát úgy nem fog működni egy egyetem, hogy importálok valahonnan egy ismeretlent, és mert nem tudok akkora fizetést adni, ami itt tartja. Nem tudok megbízhatóan 10 évet számolni vele, mert hogy ő elmegy, ugye. Én egyébként láttam a Dél-Tiroli egyetemen, az egy 3000 hallgatós egyetem, hát picivel nagyobb, mint a Szapiencia, 27 főállású tanár volt, a többi meghívott tanár. És egyértelmű volt, amikor rá kell, hogy győzitek meg arra, hogy ide jöjjenek, és itt tanítsanak, az miatt szeretnek sízni. Tehát adunk neki egy ilyen pluszot, ami itt van. De hát itt hosszú távon, akár itt Székelyföldön, mi nem tudunk így építkezni. Nekünk úgy kellett építkezni a elmúlt 21 évben, hogy a tanárainkat is kineveljük. Elkötelezetté tesszük. Persze megvan a lehetőség, hogy egy tanár egy cégben dolgozzon, máshol is keresen a tudását, azt más is értékelje. De egyértelműen ezeket ki kell nevelni, és egy hosszú távú stratégiának az eredménye lehet csak.
Azzal kezdtük beszélgetésünket, annak a felmérés szociológiai szempontból nem feltétlenül megalapozott, ám a strukturális problémákra nagyon jól rávilágító felmérés eredményeinek az ismertetésével, hogy a vidéki, valamint hátrányos helyzetű közösségekből származó fiatalok 80%-a szeretne egyetemre menni, több mint negyedük tart attól, hogy nem sikerül az érettségi vizsgája, és minden harmadik attól fél, hogy anyagilag nem fogja tudni megengedni magának azt, hogy egyetemre járjon, és a jóslat az beigazolódik. A Romániában a 25%-os volt az arány a felsőfokú végzettséggel rendelkezők fiatalok körében 2021-ben, míg az Európai Uniós átlag 40%. Említette tanár úr a migrációt, azt, hogy elmennek a fiatalok Romániából, és beszélni kell arról, hogy van-e egyáltalán, aki járjon egyetemre. Az Európai Bizottság adatai szerint 2021. január 1-én 3.039.015 és 29 év közötti fiatal élt Romániában, ami a lakosság 16%-át jelentette. Ez abszolút számként tekintve legnagyobb fiatal közösség európai összevetésben, arányként viszont elmarad az uniós átlagtól. Csak az elmúlt 10 évben 1.200.000 15 és 29 év közötti fiatal ment külföldre. Van, amiért Romániában maradni? A legtöbben azt mondják, 64% azoknak az aránya, aki azt mondja, hogy rossz irányba tart az ország.
Most
külföldön jobban keresek.
Igen, de az életben nem minden. Valaki úgy fogalmazott, hogy nem az a fontos, hogy most nekem 24 nadrágom van, és abból válogathatok, hanem az a fontos, hogyha kinyitom, legyen, amit felvegyek. Az az egy, amit szeretek, vagy az a kettő, vagy az a 10. Tehát egyértelmű, hogy nem azt kell nézni, hogy a szomszédnak milyen van, és nekem is föltétlenül arra van szükségem, hanem egy teljes életet kell élni, egy olyan életet, amiben jól érzem magam. Most ez biztosítva van itthon? Biztosítva van itthon, akár politikailag, hogy úgy éljünk, hogy nem kell azzal foglalkozzunk nap mint nap, hogy mi is történik. Mert hogy a jó élethez nem az tartozik hozzá, hogy nap mint nap azért idegeskedek, hogy mi fog történni, kit rúgnak ki, hogy van. Tehát ez nem a normális életnek az alapja. És ebben a migrációban meg kell különböző két migrációt, tehát kettőt. Az egyik, hogy a egyetem előtti akár egyetemre elmenő migrációt, a másik, akik akár utólag mennek el, tehát egyetem elvégzése
látjuk
után.
Látjuk azt, hogy mekkora az egyetemre menő migráció?
Igen, én mondok mindjárt két számot. Tehát annyit szeretnék itt elmondani, hogy a kérdés az, hogy a gyökereket elvágjuk, vagy megtartjuk a gyökereket, a hazahúzó gyökereket. Mert hogyha valaki nagyon fiatalon megy el, akkor a gyökereket felégeti, elvágja, és nem fog soha haza kívánkozni. Tehát ezeket meg kell tartani valamilyen módon. Most nézzük ezt a migrációt. Elsősorban ott van az a migráció, akik akár már érettségizni is elmennek akár Magyarországra.
Ez inkább a határmentére.
A határmentére teljesen jellemző, de hát erről is kell beszéljünk.
Ez a román miatt van?
Román miatt, és lehet, hogy persze az élet.
Vagy oda akar egyetemre is menni?
Igen, oda akar az egyetemre menni. Ez egyértelmű, hogy oda megy egyetemre, haza se fog térni. Tehát egyértelmű ez, és ebből nagyon sokan vannak. Persze itt is van, akár Marosvásárhelyén, ugye elit iskolában körülbelül 10% a magyarországi egyetemre jelentkezik. Tehát a elit iskolában 100%-osan érettségiző és jó eredménye érettségiző diákok legjobbjai Magyarországra mennek el tanulni. Mert hogy az egyetem nevesebb, ismertebb, ez van, ott akarja az életét leírni, és akkor ez, meg persze benne van az is, hogy a tanároknak is ez milyen elismerés, hogyha egy magyarországi egyetemen is ezek a fiatalok megállják jól a helyüket.
Tehát értsem jól, támogatja az elitiskola tanára azt, hogy magyarországi egyetemre menjen a diák?
Hát a személyes beszélgetésekben valószínű benne van ez is, mint ahogy persze egy iskolában a tanár nagyon be tudja folyásolni azt, hogy milyen egyetemekre menjen valaki. Hadd itt mondja meg, például Székelyudvarhely nem kimondottan szapiencia párti ebben. Inkább Temesvárra küldik még mai napig hallgatókat, holott a szapiencián minimum ugyanazt a tudást kapja, sokkal jobb körülmények mellett, csak hogy volt egy nagyon régi dolog, milyen jó egyetem az a Temesvári Egyetem, és itt van. Hát én ott végeztem, mai napig követem ezt a dolgot, sajnos nem ugyanaz, mint régen, amikor ugye az én időmben 1300 magyar hallgató volt a Temesvári Egyetemen. És van egy másik jelenség, ami nem jelent kimondottan migrációt, de nagyon hiányzik az egyetemi hallgatóink közül. A kihelyezett tagozatok. A magyarországi kihelyezett tagozatok. Itt próbáltam összeszámolni, és durván minimum 600-800 hallgató jár olyan egyetemre, ami tulajdonképpen magyarországi egyetem, de itt nincs is akkreditálva. Tehát nem, ha bár ez törvényellenes, hisz azt mondják, hogy minden romániai végzést akkreditálni kell, ezért nem működik itt úgy, mint egyetem, hanem csak konzultációs központ. Az okleveléket is onnan kapják, majd elismertetik, ha itthon maradnak. És ezek azért is nagyon veszélyesek, mert egyfelől nagyon sok szakunknak például versenyt állítanak. Mondjak ilyet, agrármérnöki, kertészmérnöki, most indulna egy élelmiszermérnök, ezek a szakok mind jól működnek, és az a nagy gond ezzel, hogy tegyünk össze két hallgatót. A két hallgatót, ha összeteszek, az egyik itt tanul valamilyen kihelyezett tagozaton, akár online formában, egy olyan szakot, ahol rá kéne tegye a kezét, ahol naponta menjen és bizonyos eszközökkel dolgozzon, ami nagy befektetést jelent, hát az az egyetem nem tudja idehozni azokat a befektetéseket, hanem azt csinálja, hogy látogatásként elmennek és megcsodálják, hogy milyen berendezések is léteznek, de nap mint nap nem dolgoznak vele. Ergo, itt ha összehasonlítjuk a két hallgatót, akkor kérdem, hogy melyik lesz sikeresebb. Az, aki nap mint nap gyakorlatban is elvégzi azokat a munkákat és megtanulja, vagy az, aki tulajdonképpen mint egy könyvben elolvassa, vagy elmondja.
Tehát mindketten neked kapnak diplomát. Mindketten
igen, és ugyanaz a diplomájuk lesz, ugyanúgy el lesz ismerve itthon, csak az egyik egy magyarországi egyetem diplomája, a másik egy itteni
akvitát. A munkaerőpiacon nézik, hogy melyik diplomának van nagyobb súlya?
Hát én szeretném azt mondani, hogy igen, nincs most erről konkrét információm. Az bizonyos, hogyha alkalmazni kell a kettő közül, akkor a visszajelzéseink azok, hogy az itteni diplomást alkalmazzák előszeretettel. Igen, ám, de ezek olyan szakok, ahol saját kis vállalkozást is indíthatnak. És a vállalkozás indításának egyik alapfeltétele, hogy mindegy, hogy milyen, de legyen valami okleveled, mert a támogatás és ezeknek a feltétele így van. Tehát itt ez egy kicsi finomabban
mert
működik.
Ez akkor a diploma felhígítása?
Hát úgy is lehet mondani, a gond csak annyi, hogy ha azt kérdezzük, hogy jó, rendben van, annak az egyetemnek mi érdeke van, hogy itt működtessen ilyen szakot, sőt olyan szakot, ami már létezik magyar nyelven, akkor egyértelmű a válasz. Azért, mert az ottani egyetemi elismertséghez hozzatartozik, hogy külföldön fenntart egy szakot. Tehát egy az egybe ez feltétel, hogy a rangsorokban előlépjen. Milyen nagy gond, hogy mindent a rangsorokból állapítunk meg. Ma minden erről szól, hogy az ötödik, tizedik, 1005. vagyok. Ott nem csak ez számít. Ha csak ezt számítanak, itt nagyon büszkén mondhatom azt, hogy a Sapienzi Egyetemet nem a 21 év alatt, mert az első 10-15 év alatt nem volt még, hanem kevesebb, mint 10 év alatt a 6500. helyről feltornáztuk a 3000. helyre, úgyhogy majdnem a világ első 10%-ában van, mert 30 ezer intézményt rangsorolnak, és az irány, a fejlődés irány egyértelmű, de nem csak erről kell beszélni, hanem arról, hogyha bejön a teljes diák, tehát akkor mennyire tudtam őket segíteni? Én nem csak arról beszélünk, hogy hány OTDK első helyezésünk, vagy helyezésünk van, ez is nagyon fontos, mert hogy összemérjük a tudást a más egyetemekkel. És ebben büszkén mondhatom, hogy Erdély szinte másodikok vagyunk, mert hogy a Bábesbői Tudomány Egyetem agnyi hallgatóval, hát őt nehéz lesz lekörözni, de a Sapiencia úgy feljött, hogy szorongatja őket a diák helyezésekben, és az, amikor azt tudom mondani, olyan tudást adunk a hallgatóknak, hogy összemérhető magyarországi nagy egyetemek hallgatóival versenyképesek, néha megverik őket, akkor azt mondom, igen, kiépítettünk egy ilyen intézményt, és ezt nem kéne azzal lerombolni, vagy azzal gyengíteni, hogy adok egy olyan alternatívát, kihelyezett tagozatról beszélek, amely valójában ad egy tudást, de messze menően nem azt a gyakorlati, vagy azt a tudást tudja adni, mint valaki, aki ide befektetett. Erre van egy régi példám még, nem tudom, idősebb hallgatók lehet emlékeznek. Valamikor itt Erdés számos városában működött egy informatika főiskola, Gábor Dénes főiskola. Remélem nem sértem meg a jelenlegi vezetését, tisztelem őket, így van. Úgy eltűnt, mintha nem is létezett volna. Egyik napra másikra. Semmi nem maradt utánuk, és őt még végzett hallgató is alig maradt, mert hogy tanítgattak azon a főiskolán, de azt a tudást, ami nem úgy azt a tudást, nem a gyakorlat, nem azt a programozást. Ergo, ezek a kihelyezett tagozatok egyik pillanatra másikra el tudnak tűnni, míg egy olyan egyetem, ami beágyazódott egy régióba, az nem csak a diákot tanítja, hanem megváltoztatja a régiót. Oda mennek tanácsért, értelmiséget nevel, tanárokat nevel, tehát egészen azt a régiót felemeli. Egy kihelyezett főiskola nem emeli fel ezeket a régiókat. Hadd mondjam eléggé meredeken ezt a történetet.
Akkor emeli fel az egyetem a régiót, ha van diák, aki járjon az egyetemre. A felsőoktatási reprezentáltság tekintetében azt lehet mondani, hogy a magyarok körében sokkal alacsonyabb ez, mint a románok körében. Tehát van egy bizonyos fokú alulreprezentáltság, tehát adott esztendő érettségiző korú magyar fiataljainak csak mintegy 25%-a lép be a magyar nyelvű felsőoktatásba.
Ez így igaz, finomítsuk egy kicsit ezeket a számokat. Sokan, mi úgy tudtuk, hogy egy harmada a hallgatóknak román nyelvű. Nem is pont román nyelvű, mert például angol nyelvű oktatás is van, és elmennek angol nyelvű számítástechnikára, informatikára, tehát ezek a nagyon divatos szagok angol nyelven is vannak, és mit számít, hogy román anyanyelvű megy angol nyelvű oktatásra, vagy magyar anyanyelvű, majdnem semmit. Ugye? Tehát valójában ez megvan, tehát itt elvesztünk egy harmadnyi fiatalt, azzal, hogy nem akarnak tovább tanulni, vagy nem tanulnak tovább, nem mennek egyetemre, elmennek gazdálkodni, vagy elkezdenek.
De azért nem akar tovább tanulni, amiről beszéltünk itt korábban, hogy nem tudjuk megfizetni, nem éri meg, mert nem tudok elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát látják ennek a gyökereit, az okait?
Nem ezzel foglalkoznak. Tehát nincs valaki, aki rávezesse, hogy mit jelent egy egyetemet végzettként élni, és egy jó gazdaként élni. Nem látják olyan a különbségetek között. Nincsenek jó példák, nem jutnak el a jó példákhozzuk. Nem érzékelik azt a létkülönbséget, vagy azt az életkülönbséget, ami a két életformából adódik. Én úgy hiszem, hogy nagyon sokat kellene tenni abban, hogy vidéki kisiskolákban felkészíteni a gyerekeket, nem csak arra, hogy hát, hogyha elmész, kitörsz ebből a környezetből, mert nem igaz, mert vissza lehet térni a környezetbe, olyan képzést lehet választani, ami szervesen kapcsolódik ehhez. És nem érzékelik azt az óriási különbséget, hogy mit jelent egy egyetemet elvégezve leírni egy életet, és mit jelent az, hogyha ezt kihagyom is. És másként teszem. Én azt látom, hogy ez fiatal korban, családban, iskolában kellene nevelni, és kellene érzékeltetni, megszeretetni azt az életformát, ami azt jelenti, hogy egyetemet is végzek.
A család? A tanárok?
A család, a tanárok, a környezet, a barátok. Tehát itt azt kell nézni, hogy kire hallgatok. Egy fiatal kire hallgat. Nagyon kiskorban persze a család, majd aztán jön a tanítónő, és lássa a jó példát.
Tehát azt kellene... nagyon szeretne kitörni, látja a jó példát, de nincs pénz egyetemre a családban.
Na most ezt nézzük meg, ha valaki nagyon szeretne, és befektet egy kis munkát, akkor megvan mindig, tehát Romániában elegendően sok tandíjmentes hely van, hogy ne kelljen fizetni a tanulásért. Persze kell fizetni az ottani létért, de az adott ösztöndíjrendszer, ami egy egyetemen kialakul, és ugye itt három ösztöndíjról tudunk beszélni. Az egyik a szociális ösztöndíj. Szociális ösztöndíj egy minimális tanulmányi eredményt vár, tehát olyat, hogy ne bukjál meg, és a társadalmi, a háttér, a családi kereset, anyagi lét határozza meg, hogy jogosult vagy, vagy nem vagy jogosult. Ha jogosult vagy, akkor ezt kapod. És ezzel lehet kumulálni, ezzel lehet együtt kapni két másik ösztöndíjat, ugye a tanulmányi ösztöndíjat, vagy a kiválósági ösztöndíjat. Én nagyon jól tudom, hogy ezek az ösztöndíjak elmaradtak most ettől az inflációtól. De minden esetben, ugye elmondom azt is, hogy az egyetem hogy határoz meg ezeknek az ösztöndíjaknak a mértékét. Megmondja, hogy minden diáknak van egy fejkvótája. Aki bejutott az egyetemre, az hordoz egy fejkvótát. Megkapja. És utána kialakul egy zsák, egy közös zsák, és megkérdezzük a hallgatókat, hogy hogy szeretnétek, milyen összeget szeretnétek ösztöndíjnak, mert hogyha többet adtok, akkor kevesebb hallgatónak jut, ha kevesebbet, akkor több hallgatónak jut. És ez évek óta ez volt a kérésük, hogy inkább válasszák a kisebb összeget, hogy több hallgatónak jusson, mint a nagyobb összegeket, ami itt van. Tehát ez egy kettős történet. Persze a fejkvóta megnövekedése majd önmagában hordozza az ösztöndíjaknak a globális emelési lehetőségét is, de egyértelmű, hogy és azt is el kell ismernem, hogy az utóbbi két év ez nagyon megnyírbálta az ösztöndíj valós értékét. Viszont mi mindenképpen például a bentlakásos hallgatóknál arányba próbáltuk állítani a bentlakási költségeket ezekkel az összegekkel. Tehát én úgy érzem, hogy minimális anyagi befektetéssel el lehet végezni egy egyetemet. Ugyanakkor az is érdekes történet, és ezt sokan nem igazán látják, hogy az, hogy valaki tandíjmentes helyre jut be, az nem azt jelenti, hogy egész életére el van ítélve, nem azt jelenti, hogy nem lehet tandíjmentes, hanem bejutott egy tandíjmentes helyre az első évben. De hogyha az első évben ő jól teljesít, és oda, akkor másodévben már tandíjmentes lesz. Tehát egy évig fizett tandíjat, utána már lehet tandíjmentes. Tehát ezt évekkel ezelőtt vezettük be, és ez nagyon jó dolog, mert ösztönöznie kellene azokat a hallgatókat, akik hajlandóak befektetni egy keveset a tanulásukba.
A beszélgetésünk elején ismertetett felmérésben szó volt arról is, hogy munka az egyetem mellett meg lehet bírni a munkát is, vagy a tanulást, és a munkát össze lehet egyeztetni a Sapiencián?
Na nézzük a két, na sokan vannak, akik dolgoznak, de itt két éles válaszvonalat érzek. Alapképzés versus mesterképzés. Nem vagyok híve ennek a kettős képzésnek, mert sok rossz dolgot hordoz magába, de sok diákot megment, hogyha nem tudja elvégezni a mesterképzőt, akkor diplomát kap az alapképzéssel. Alapképzésben nehezebb dolgozni ugye a tanulmányok mellett. Ezzel, mert meghatározza az aracsisz, hogy heti hány órát kell eltölteni, és a mérnöki szakokon olyan 26 órányi, és még esetleg vannak fakultatív órák is, akkor ez akkora terhet ró egy diákra, hogy mellette nem tud teljes állásban dolgozni. Viszont a mesterképző hallgatóink majdnem kivétel nélkül dolgoznak. Úgy is tettük a mesterképző órákat, hogy délután 5-től fél 9-ig vagy 9-ig, hogy munkaidő után tudjanak járni ezekre az órákra. Tehát a mesterképző az azt jelenti, hogy majdnem minden szakon kivétel nélkül minden hallgató dolgozik, és az órákat az egyetem megnézi. Persze együttműködési szerződéseket is kötünk cégekkel, meghívunk a cégtől, olyan lehetőség van jó szakembereket akár informatikára meghívni és ott tanítani. Tehát tulajdonképpen azt a gyakorlati tudást is át tudjuk adni, amire szükség van adott cégeknél. Azt hiszem, ez nem is fog változni. Tehát még egyszer, az alapképzés, bár ott is dolgoznak egyesek, az nem kimondottan ilyen munkahelybarát képzés, mert nem lehet megoldani. Délelőtt órákat kell tartani, a mesterképzés viszont kimondottan ilyen. És úgy hiszem, hogy ebben nagy változás pont a duális képzés fog hozni, mert a duális képzés megteremti annak a keretét, hogy hogy lehet egyfelől dolgozni, ugye egy adott cégnél, és másfelől tanulni az egyetemen.
Arról beszéltünk, hogy van egy bizonyos fokú felsőoktatási alulreprezentáltsága a magyarok körében a románokkal szemben. Zárásként pozitívumként említhetjük meg, hogy a demográfiai hullámvölgy, amely az elmúlt évtized szakmai és társadalmi nyilvánosságában egyféle evidenciaként fogalmazódik meg, egyelőre még nem érte el a felsőoktatásunkat, tehát évről évre ugyanannyi diák jelentkezik egyetemre, ezzel nyugtathatjuk magunkat, nyugtatgathatjuk ezzel magunkat?
Nem. Viszont itt van ennek a történetnek egy nagyon pozitív oldala. Évtizedek óta tudjuk, hogy ez be fog következni. Látjuk ezt a dolgot, a demográfia az egy exakt tudomány. A kérdés az, hogy hogy lehet erre felkészülni? Különböző egyetemek különböző stratégiával próbálkoznak erre. Vannak olyan egyetemek, akik azt mondják, hogy ha én mindenki más lesöprök az asztalról, akkor minden hallgató ezután csak hozzám jön. Tehát tegyük meg ezt, hogy le kell söpörni, félre kell tenni, és utána akkor könnyedén lehet hallgatót szerezni. Véleményem szerint nem ez a jó megoldás, és ez semmiképpen megoldás, hanem azokat a rejtett tartalékokat kell felkutatni, amiről beszéltünk, hogy azok, akik nem jönnek egyetemre, miért nem jönnek, mit lehet tenni, hogy egyetemre hozzuk őket, mit lehet tenni, hogy megfelelően, és a legfontosabb, hogy mit lehet tenni, hogy kisebb legyen a lemorzsolódás. Mert hogy egy dolog, hogy behozok valakit az egyetemre, és az az kérdésem, hogy milyen felelősségem van nekem, mint egyetem, hogy két év múlva lemorzsolódik. Hogy nézek a szemébe, hogy én azzal hitegettelek, hogy el lehet végezni ezt az egyetemet, és te mégse tudod elvégezni. Mit tettem azért, hogy ez ne történjen meg? Meg kell tartani. Minél több hallgatót meg kell tartani. Persze, itt beszéltünk a minőségről, akit nem lehet, de minél többet meg kell tartani, és akkor jelentő, azok már bent vannak, azokat nem kell meggyőzni, hogy egyetemet végezzenek. Azokat csak arra kell meggyőzni, hogy egy kicsit többet tanuljanak, egy kicsit többet foglalkozzanak ezzel, és azt hiszem, ez egy olyan rejtett tartalék, amivel nagyon sokat lehetne élni, mert hogy a kimenetet, ha nézzük, és azt nézzük, hogy hány ilyen-olyan hallgatót tudtam tanítani, abban az esetben itt van a legnagyobb tartalékom. Mert már benn vannak, már ott vannak, 2-3 évet kell őket úgy tanítani, hogy végezzenek, nem meggyőzni, hogy majd gyertek az egyetemre is. És hogy van. Tehát ezekkel a rejtett tartalékokkal kell élni, és ez a régiónak is jó. A régiónak is jó, és ugyanakkor ki kell alakítani egy olyan együttműködést a nagy iskolákkal, mert hogy onnan kisebb a lemorzsolódás, amiben ők is érzik, ők is látják azokat az értékeket, amit ez az egyetem tud adni. Hát nem lehetséges az, hogy itt van Székelyföldön egy egyetem, most már 4 városban működik, mind a 4 régiót próbáljuk felépíteni. Persze nem tudunk minden városba egyetemet fenntartani. Nem lehet, mert hogy rettenetes költségeket jelent infrastruktúrának a fenntartása, megvédése, felépítése. Hát nem lehet mindenütt ezt megtenni. Tehát egy kis megértést is kérünk ebben a történetben, mert hogy én magam is nagyon sajnálom, hogy Székelyföldvárhelyen nem tudtunk elindítani tagozatot. Őszintén megpróbáltam, és megkérdeztem a kollégákat is, adott szakokat, amit itt tanítunk Marosvásárhelyen, hogy lehetne elvinni. Nem volt megfelelő fogadókészség, vagy megfelelő lehetőség, hogy ott is felépítsék ugyanezt a dolgot. De erre a megoldás nem az, hogy külön utasok vagyunk, hanem az a megoldás, hogy idővel talán meg lehet oldani ezt a kérdést is, és az, hogy irányítsuk a szapiencia fele is a hallgatókat, mert hogy nézzük meg, az egyik legnagyobb elvándorlási gond itt Székelyföldön nem csak az, hogy Magyarországra vagy külföldre mennek, hanem elvándorolnak Kolozsvárra vagy Temesvárra. Az nem elvándorlás, az nem kiürítés, az értelmiség elfogy itt. Tehát, és az, hogyha elküldöm olyan messze egyetemre, pont ez fog történni, ezt segítem. Hát ezt meg mindenki meg kell értse.
Zárjunk ezzel a figyelmeztetéssel. Én dr. Dávid Lászlónak, egyetemi tanárnak, a Szapiencia RT Magyar Tudományegyetem volt rektorának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztábban látni.
Én is köszönöm szépen, és viszontlátásra.